Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 7. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus a hegyi beszédben: óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szöllőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Kedves testvérek, megvallom nektek, hogy néhány napja oda ragadtam a tévékészülék elé. Egy boxmeccset közvetítettek, méghozzá nem is egy mait, hanem egy 35 évvel ezelőtti boxmeccset. 1990-ben Tókióban volt ez a boxmeccs. Nehéz súlyú boxolók voltak. Az egyiküket azt gondolom jól ismerjük, Mike Tysonnak hívták. A másik pedig egy Douglas nevű ismeretlen boxoló volt. Ők vívtak meg, 42 az egyhez volt az esélye a Tysonnak, hogy nyerni fog. Abszolút esélyesként, címvédőként volt ott a ringben. És ahogy néztem ezt a régi mérkőzést, lehetett látni, hogy már a 6.-7. menetben Tyson egyre bizonytalanabbá vált, nem jött el az a gyors kiütés, amiben bízott. És a 10. menetben megtörtént az, ami előtte még soha, ez a Douglas nevű boxoló, egy hatalmas felütés után egy 3-as sorozattal kiütötte Mike Tysont. Szegény próbált fölállni, össze-vissza tette be a fogvédőjét, a bíró odament, átölelt és mondta, hogy vége. Ilyen még soha nem történt azóta. És ahogy néztem ezt a boxmeccset, és közben előttem voltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha egy ilyen boxring lenne az életem. De jó lenne, ha egy ilyen boxring lenne a hétköznapi életünk, a munkahelyünk, a gyülekezetünk, vagy ne botránkozzatok meg, bizonyos értelemben akár ez a templom. És nem arra gondolok, hogy milyen jó az, amikor emberek ott ütik-verik egymást, hanem az, hogy megvannak a szabályok. Hogy pontosan lehet tudni, hogy mi fog történni, igazságos az egész küzdelem, férfias, nem véletlenül, hogy tegnap egy másik ilyen küzdősportot így reklámoztak ezekkel a szavakkal: bátorság, tisztelet, elszántság. És van még ilyen sport néhány, akár a vívás is, vagy más sportok, ahol megvannak a szabályok, és lehet tudni, hogy mi lesz. Hogy megértsétek, mire gondolok a mai ige kapcsán, ahol a bárány bárány, és a farkas farkas. Milyen jó lenne, olyan lenne a hétköznapi életünk, hogy bemegyünk, és pontosan tudjuk, mi lesz. Ehelyett az egész életünk arról szól, hogy egymásnak nehezítjük meg a hétköznapjait. Mert ma már nem azért nehéz mondjuk egy autót vásárolni, mert az ember talán annyira nem ért hozzá, hanem azért, mert nem tudja, hogy 80 ezer, 180 vagy 280 ezer kilométer van benne. Mert próbálják eladni a nagymama, meg az idős orvos, svájci orvos autójának, aztán ki tudja, hogy milyen valójában. Nem ezzel találkozunk, rengeteg adásvételünk, egy ingatlan megveszünk, nem mindenki gyönyörűen dicséri, ez közben átverés az egész. Milyen sokszor ezzel találkozunk, reklámokban, mindenhol, hogy nem olyan az egész, amilyen valójában. És ezeknél a sportoknál, akár a vívásnál, nem vagyok szakértő a párbajtőr, meg az egyébnél, de tudom, az egyiknél csak a mellkas lehet eltalálni, a másiknál az egész testrészt. Tudja az ember, ha bemegy, hogy ez így fog történni, és ha valami nem szabályos, jön a bíró, megállítja az egészet, és elképzelhetetlen, hogy valaki hosszú-hosszú ideig szabálytalanul játszon. Elképzelhetetlen az, hogy valaki hosszú ideig bárányként adja el magát farkas létére. Mennyire jó lenne egy ilyen őszinte, tiszta világban élni. Ahol még talán az ember a pofonokat is könnyebben elhordozná, mint ezután a boxmeccs után, mikor nagyjából kitisztult Tyson, átölelte ezt a másik sportolót, az hálát adott az Úristennek a győzelméért, még megköszönte az édesanyjának. És lehetett tudni, hogy mi az, ami történik. És amikor Jézus erről beszél, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, akkor ezt éppen arra mondja, arra készíti fel a tanítványait, hogy most itt vagyok veletek. Elindulunk 3 évre, tanítalak titeket, de ezzel fogtok találkozni. És egészen megdöbbentő az, hogy ezzel találkozik utána Péter, Pál az akkor induló gyülekezetekben, és ha megnézzük, és beszéljünk a saját házunk tájáról, az evangélikus egyházról, sokszor ezzel találkozunk ma is. Akár gyülekezeti tagok között, akár lelkészek között, valami egészen más célok vannak a háttérben, egészen más dolgok, mint aminek igazából lenni kéne. És sokszor talán megszégyenít minket még a sportnak a világa is. Igen, ilyen emberek között élünk. Nagyon sokan belépnek egy gyülekezetben, látszólag bárányként, de belül a lelkükben a farkas tulajdonságait hordozzák. És mit tehetünk? Hagyj kezdjem ezzel, hogy mi az a kettő, amit ne tegyünk. Az egyik, amiben nagyon sokszor beleesnek keresztény emberek, hogy sóvárognak egy őszintébb világ után. Nem rossz, ha vágyunk egy őszintébb világ után, de lehet bele süllyedni ebbe. Hogy az ember más nem tesz, csak Petőfivel együtt mondja, hogy eljön majd a Kánaán, majd egyszer talán jobb lesz, ilyen ez a világ, jaj, de jó lenne, ha nem ilyen lenne. És az ember közben csak az időt pocsékolja, és bénultan várja azt a szép új világot, ami soha nem fog eljönni. Mert mindig lesznek farkasok, és mindig lesznek báránybőrbe bújt farkasok is. A másik törekvés ilyenkor az egyház történetben nagyon sokszor az volt, hogy majd mi elhozzuk a tökéletes egyházat, megtisztítjuk Krisztus testét mindenféle igazi és hamis farkastól, és ezekből nagyon sokszor diktatúra lett. Amikor emberek elkezdték egymásra mutogatva megmondani, hogy ki az igazi keresztény és ki nem, ebből mindig nagyon komoly ítélkezés és igazi durva káosz lett. Jézus nem arról beszél. Jézus azt mondja, hogy ilyen a világ, és sajnos ilyenek sokszor a gyülekezetek is. A ti feladatotok az, hogy ebben a világban tanuljatok megélni. És Jézus 3 ilyen területet mond, most igazából majd a utolsóval szeretnék részletesen foglalkozni, másik 2-t csak megemlítem. Az egyik, amikor Jézus maga előtt látja a leendő gyülekezeteket, akkor elmondja nekik, hogy lesznek fizikai támadások. Amikor a farkas tényleg farkasként fog jönni. Amikor nem lesz semmi képmutatás, amikor akár római császárnak a képébe, akinek eszébe sincs eljátszani, hogy ő keresztény, akár bármilyen diktatúrának a képébe jön, legyen szó kommunizmusról, fasizmusról, bármi másról, azt mondja Jézus, ti azonban vigyázzatok magatokra, átadnak majd benneteket a törvényszékeknek, megvernek zsinagógákban, helytartók és királyok elé állítanak benneteket, én értem, hogy tanúságot tegyetek előttük. Ez az egyik, amikor a farkas farkas. A másik, amit úgy fogalmaztam meg magamnak, és itt nagyon komoly feladatunk van, az, amikor a farkas annyit tesz, hogy a fejére húz egy bárány fejet. De mindenütt látszik, hogy ő nem az igazi bárány. És a keresztény embernek az a felelőssége, hogy ezt észrevegye. És azt gondolom, hogy bibliai ismerettel, teológiai ismerettel ezt észre lehet venni, és észre is kell vennünk. Nem szabad annyira gyengének lennünk, annyira tudatlannak lennünk, hogy ezeket a farkasokat is beengedjük, amikor nagyon-nagyon látszik, hogy ez igazából nem farkas. Hadd mondjak erre egy példát. Nyáron a gyerekekkel voltunk itt a Kispesti Foci Múzeumban, ahol fölvehettem a kispesti kabala állatnak, a oroszlánnak a fejét. Feleségemen is volt, meg több gyerekem. Na most ezt fölveszem, Kispest mezzel még ráadásul beöltözök, vagy ki lehet menni a stadionba, lehet vele találkozni. Oroszlán? Persze, hogy oroszlán. Na de azért nem mennék be az oroszlánok közé, mert azért egyből kiszúrnák, hogy nem igazi oroszlán vagyok. Azért nagyon sok olyan tanítás van, ami körülbelül ennyire hasonlít az oroszlánra, és ennyire hasonlít a kereszténységre. Emberileg szerethetjük a mormon testvéreinket, Jehova tanúit, és nagyon-nagyon sokat, de ezeket nem lehet keresztény közösségnek nevezni. Mert látszik, hogy nem az. És nagyon-nagyon sokan vannak ráadásul, akik a kereszténységet, mert azért a kereszténység, mondjuk így, hogy egy jó brand, azért Jézus egy jó alak, egy jó figura, próbálják magukhoz édesgetni, bevenni a saját tanításukba. Hadd mondjak erre egy példát. Nemrég Lár András nagy tanításba kezdett, és arról beszélt, hogy Jézus Indiában járt, 10 éves korában elment Indiába, és 30 éves korában tulajdonképpen az Indiában ott az ottani mesterektől szívta magába mindazt, az ottani művelt emberektől, amit itt a szegény, kevésbé tájékozott zsidók között eladott csodaként és varázslatként. És ez egy nagy dolog, hogy ezt megtette, tehát alapvetően azért csak tőlük tanult Jézus is. Most egy kicsit ennek az ember utána néz ennek a nem létező irodalmának és annak, hogy ez honnan jön, akkor látja, hogy ez ugyanilyen. Ez ugyanolyan oroszlán körülbelül, mint a kispesti kabala oroszlán, mint hogy mondja Fradinak a zöld sasát is, hogy azért az se igazi sas, ha valaki ezt nem tudta volna. Tehát körülbelül ennyire. És ez egy feladat, hogy keresztényként vedd észre. Képzeljétek el, Németországban 40 ezer protestáns és katolikus lelkész van összesen. 40 ezer. És 2,5-szer ennyi adóköteles vállalkozóként bejelentett jós. Tehát egy elég komoly túlsúlyba vannak, akiknek a tanítása mindenben ott van, minden valami jézusi, meg Jézus is ott van, de igazából Jézus nem ezekről beszél. Ezek nem báránybőrbe bújt farkasok. Ezek nem igazi profi ellenségek, hogy így mondjam, hanem nagyon könnyen leplezhetőek. De ez azért kell a Biblia ismeret, meg kell az, hogy utána nézzünk a dolgoknak. Az igazán ügyesek azok a báránybőrbe bújt farkasok, akik ki tudják játszani azt a őrt, azt a pásztort, aki ott áll az ajtónál, és nem veszi észre, és bekerül oda a gyülekezetbe. Ők már bejutottak a nyájba, és belülről végzik a rombolást. És azért a farkasról nem tudom, kinek milyen képe van. Emlékszem, fiatal körömben volt egy film, talán a Strogoff Mihály lehetett, már nem emlékszem, ilyen fiatalként megrázó volt látni azt, amikor egy ilyen szánnal menekültek valahol Szibériában a farkasok elől, és dobáltak ki minden élelmet, amit lehetett, és egy rettenetes volt, hogy a farkas csorda kergette őket. A zsidó embereknek a képében ugyanez volt a farkas, ugyanilyen rettenetes dolog volt. Jeremiás ezt írja, azért leteríti őket az erdei oroszlán, elpusztítja őket a pusztai farkas. Szétmarcangolja onnan, széttépi őket. Majd ezt olvassuk Zofóniásnál, olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok, egy csontot sem hagynak meg reggelre. Tehát amikor Jézus farkasokról beszél, akkor nem valamilyen kedves, majdnem kutyusként megszelidíthető valakikről beszél, hanem tényleg nagyon durva ragadozókról. És azt mondja, hogy ezek a ragadozók azok, akik bőrbe öltözve ott vannak a gyülekezetekben. És ha arról kellene beszélni, hogy milyen farkasok vannak, akkor arról tényleg egy igehirdetés sorozatot lehetne tartani. Most csak néhányat hadd villancsak fel. Például ilyen azok a farkasok, akik ma nagyon sokan vannak a gyülekezetekben, akik a szabadságot összekeverik a szabadossággal, és a krisztusi szabadság, a keresztény szabadság helyett a szabadosságot hirdetik. Ezzel már nagyon komolyan küzdött Pál apostol is a gyülekezetekben, az ókori gyülekezetekben, és ez ma is egyre inkább megjelenik. Mások a kegyelem helyett a cselekedetekre teszik nagyon a hangsúlyt, és a cselekedetek általi üdvösségre. Ez is egy olyan gyülekezeten belüli tanítás, ami embereknek az életét rombolhatja le. Lehetnek túlzottan törvénykezők is ezek a farkasok, vagy éppen szélsőségesen liberálisok. Nagyon-nagyon sokféle farkas van. Most én egy farkasról hadd beszéljek, egy olyan farkasról, amelyik bármennyire fáj is nem egyszer megjelenik a mi életünkben, a mi szívünkben, a mi lelkünkben is. Ez pedig nem más, mint amiről itt Jézus is beszél, amikor hamis prófétákat emleget, ez a hamis prófétáknak a farkas lelkülete. Kik voltak ezek a hamis próféták? Ha megnézzük az Ószövetséget, és onnan elérkezünk majd a saját életünkhöz, akkor azt látjuk, hogy Jeremiás korában Babilon ostrom alá fogta Jeruzsálemet, és ott volt a nagy kérdés, hogy most mi lesz? És mi hívtak különböző prófétákat, hogy mondják el. És voltak olyan báránybőrbe bújt farkas proféták, akik nem azt nézték, hogy mit mond az Isten, nem azt nézték, hogy mi az ő felelősségük, hanem azt nézték, hogy mit akar hallani a király. És olyanokat profétáltak, hogy összetöröm Babilon királyának az igáját, 2 esztendőn belül visszahozom erre a földre az úrházának minden edényét, amelyet elvitt Nebukadnetszár, és mindenki ezt örömmel hallgatta. Látszólag Isten nevében prédikáltak. Minden rendben lesz, mi leszünk a győztesek, ezt mondja az Úr, 2 év múlva minden rendbe jön, és egyedül Jeremiás vállalta föl, hogy azt mondja, hogy nem jön rendbe semmi 2 év múlva, sőt, 70 évig nagy bajok lesznek. És ez nem volt népszerű. És talán értitek, mire szeretnék kiukadni, a keresztény embernek egy felelőssége, hogy ne a másik által elvárt módon az ő szájíze szerint hirdesse az Isten igéjét, hanem valóban, amit Isten rábízott. És ez mind különböző a felelőssége az embereknek, más a felelőssége egy lelkésznek, egy tanítónak, presbiternek, gyülekezeti tagnak, de ez a közös felelősségünk, hogy Isten igéjét hogyan tudom megszólaltatni valóban úgy, ahogy a szívemre helyezte. Hogy valóban azt mondjam, és ne azt, amit a másik hallani szeretne. Ezek az emberek, ezek nem Isten szavát mondták. Így fogalmazza meg valaki egy zseniális mondatban, az erkölcsi felfogás jelentősége ebben a megközelítésben gyakorlatilag az ízlés szintjére süllyedt, az etikai szabályok az egyének szájízétől függenek. Mennyire mai ez? Mi az, ami rossz, mi az, ami bűn? Hát egyéni megítélés az én szájízemtől függ, az én ízlésemtől, mi az, amit még el tudok fogadni, mi az, ami engem még talán nem sért, nem bánt. A Biblia az egészen más, a Biblia sokkal konkrétabb ennél. És mi történik, amikor még keresztény, itt hadd hangsúlyozom ezt, hogy ez nekünk is szól, mert Péter apostol már bőven apostol volt, és Isten gyermeke, amikor beleesett egy ilyen hibába. Amikor ő is bárány, bőrbe bújt, farkassá vált, és Pál apostol nem játszott ilyen diplomai játszmákat, hanem őszintén leleplezte őt. Ugye azt olvassuk, hogy Pál apostol írja, hogy amikor pedig megérkeztek, amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele, együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. Ugye tipikus helyzet, egy keresztény testvérem valamit rosszul tesz. Nem egy ilyen hatalmas dologról van szó. Egyszerűbb lenne elnézni felette. És azt mondja Pál apostol, hogy ez nem jó. Itt most úgy viselkedsz, mint egy bárány bőrbe bújt farkas. És szól. És hányszor törekszünk mi talán a népszerűségre, és maradunk csendben, amikor szólni kéne. És itt jön a nagyon nagy kérdés, és hogy fejezzem be ezzel, amiről ez az ige is szólt, hogy miként lehetek én valóban bárány a bárányok között. És erre Jézus egy nagyon-nagyon tiszta és egyszerű választ mond, azt, hogy ki az igazi bárány, azt a gyümölcseiről ismerjük meg. És egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak, és ez talán nem vesszük mindig túl komolyan. Az a lényeg, hogyha nekem, most ezt a bárányképet hadd használjam, és itt gondoljunk most már az Isten bárányára, Isten báránya van az én életemben, az én szívemben, akkor ez a bárány természet lesz az, ami igazán működni fog. És az igaz fordítva is, ha valaki farkas, és a farkas törvények vannak, farkas indulatok az életében, hiába van rajta a bárány maszk, előbb-utóbb át fog ütni. A farkas természetet lehet sokáig talán titkolni, de elő fog törni. És egy picit az igét hadd módosítsam úgy, hogy keresztény embereknél az életünkben lehet nagyon-nagyon sok területen a bárány természet ott. De lehet, hogy ott marad sok helyen még a farkas természet. Lehet, hogy ez éppen az indulatosság, lehet, hogy valamilyen vágyak, lehet, hogy a káromkodás, bármi lehet. De elő fog törni. Mert soha nem azt mondja az Isten, hogy ezeket a területeket sminkeld, próbálj ráhúzni valamit, hanem azt mondja, hogy belül a lényeg változzon meg. A farkas természet, ha valakivel az ember hosszabb ideig van együtt, hosszabb ideig együtt, elő fog törni. Bármennyire akarunk, és nagyon sokszor tapasztaltam lelkészként is, emberileg harcolni, küzdeni, nem megy, előtör, mert ott belül kell az egészet megfogni. Ott belül kell valóban, hogy a bárány uralkodjon. És ugyanígy így van a bárány természet is, hogy ez meg tud jelenni a hétköznapokban. És amikor most felügyelő úrral imádkoztunk, és azért hozom ide, mert az Úristen tényleg egy ilyen nagyon jó mondatot hozott a szívemre, hogy Uram, nem azért imádkozunk, hogy gyümölcsök legyenek az életünkben. Azért imádkozunk, hogy olyan fa legyen az életünk, amelyik utána teremni fogja a gyümölcsöket. Na, a gyümölcsért imádkozzunk, hogy Istenem, adj nekem türelmet, több erőt. Ezeket föl lehet tenni ilyen álcaként is. Azért imádkozom, hogy hozzád legyek közelebb, Uram. És ha ez a kapcsolat megvan, és én jó fa vagyok, akkor a lélek gyümölcsei azok ott lesznek majd az életemben. Mert nagyon-nagyon megrendítő, amit Jeremiás mond a hamis prófétákról. Nem azt mondja róluk, hogy hú, ti rosszul prédikáltatok, és ezért az Úr meg fog büntetni titeket. Következőt mondja. Jeruzsálem prófétáinál borzasztó dolgokat látok. Házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Szodoma, lakói pedig, mint Gomora. Azt mondja, hogy ez a természet, ez nem csak abban jelenik meg, hogy hamis módon prédikálnak, hanem utána hatással lesz a hétköznapi életükre is. És amikor itt Jézus erről beszél, hogy óvakodjunk hamis profétáktól, és utána a gyümölcsökről beszél, akkor pont ezt szeretné. Hogy legyünk úgy együtt valóban az Isten bárányával, hogy áthassa az életünket. És erről szólt a mi énekünknek az utolsó verszaka, hadd olvassam föl ezt nektek még egyszer. Jöjj, töltsd be szíved házat, hit tiszta fényével, de veled áldás árad, új élet sarjad fel. Jöjj áldott szent lélek, jöjj atya fiú lelke, hogy szüntelenül zengje, erődet új ének. Adjon az Úristen erőt nem ahhoz, hogy küzdjünk a farkasainkkal, hanem ahhoz adjon az Úristen erőt, hogy az Isten báránya legyen olyan erős bennünk, hogy az ő személyisége, az ő gondolkodása, az ő szóhasználata, az hasson a mi életünkbe, és tudjon igazán kifele is ragyogni, és kifele is hitelesen bizonságot tenni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyire rettenetes az, hogy sokan azt gondolják, hogy élnek, azt gondolják, hogy tudnak gyümölcsöket felmutatni, és te közben úgy nézel rájuk, mint olyan fára, amelyik nem terem gyümölcsöt, és ki kell vágni. Úrunk Istenünk, köszönjük neked most így a vincellér példázatán keresztül is, hogy ha ilyen fa is az életünk, akkor te még nem a kivágáson gondolkozol. És ez az Isten tisztelet is ilyen megkörbeásás, megtrágyázás szeretne lenni, hogy hát ha terem. Köszönjük, hogyha időt adsz nekünk. Időt adsz nekünk, és időt adsz azoknak a dolgoknak az életünkben, ahol még a farkas természetünk uralkodik. Hiába próbáljuk leplezni, te szeretnéd ezeket kivágni a mi életünkbe, és attól, hogy mi is ezt szeressük, mi is ezt akarjuk. Mi is tudjuk azt kérni tőled, hogy Urunk, mi nem képmutató módon szeretnénk felmutatni dolgokat, hanem valóban azt szeretnénk, hogy jó faként tudjunk jó gyümölcsöt teremni. És Urunk Istenünk, hisszük, hogyha így tudjuk megélni egyénileg a hitünket, akkor megváltozik a közösség élete is. Akkor már nem kell félnünk és rettegnünk, hogy ki az, aki csak képmutató módon cselekszik, ki az, aki képmutató módon közeledik hozzánk, hanem bátran tudunk élni a te szabályaid szerint, a te akaratod, a te lelked vezetésével. Úrunk Istenünk, így kérjük a te áldásodat a mi gyülekezetünkre is, add, hogy így tudjunk élni, szolgálni, és így tudjuk hirdetni az evangéliumot itt Kispesten. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.